egy kicsit, ugye a hangom hallom, hogy kezd elmenni, hogy még maradjon egy kicsi kakaó. Lapozzunk oda Pál apostolnak az első korintusi levélnek a harmadik fejezetéhez. Tehát Pál apostolnak az első korintusi levél harmadik fejezetéhez. És a 9. verstől fogom olvasni a 13. versig. Sokának van lehetősége, állva hallgassuk meg Isten igét. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adatott kegyelem szerint, mint bölcsépítőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked ezt a mai napot, hogy a te nevedben, a te feltámadásodnak az ünnepén emlékezetére jöhetünk össze újra az imaházban. Köszönjük, hogy békében, szeretetben a kezünkbe vehetjük az igét, a tanítást hallhatjuk, dicséretünk téged, de Uram, olyan sokan vannak a közelünkben, a környezetünkben, akik ezt nem tehetik meg. Szeretnék imádkozni a kárpátaljai, az ukrán emberekért, a testvérekért, azok is, akik Oroszországban szenvednek az egész háború miatt, és gyülekezetekbe vannak. Kérlek Istenem, te könyörülj meg mindannyiukon, és add, hogy ez a gyűlölködés, ez a háborúság elmúljon, és te győzedelmeskedj. De tudjuk azt is, Úr Jézus, hogy azoknak a dolgoknak, azoknak a végidők jeleinek be kell következni, ami megvan írva, de adj kitartást, adj türelmet, szeretetet is, hát, hogy tudjuk segíteni a mi barátainkat, testvéreinket. Áld meg így a mai igét, szólóját, befogadóját egyaránt, a te nevedben, Úr Jézus. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Biztosan sokan láttátok a híradóba június 10-e környékén, amikor a Dunakanyarban a vasúti sínekre sár lavina ömlött, olyan nagy eső volt, korábbi években nem volt, vagy nagyon-nagyon régen volt ilyen, és nem vonatpótló buszok jöttek, hanem vonatpótló hajó jött. Dunakanyarban már mi is többször táboroztunk Tahiban, és minden alkalommal ott a Dunakanyarban elmentünk Visegrádra hajóúttal, ez egy gyönyörű hajóút, úgyhogy biztos vagyok benne, egyébként meg tényleg ez az igazság is, hogy nem bánták ezt a vonatpótló hajót azok, akik nem a vonatokon utaztak, hanem hajóval mentek be Budapestre, mert egy gyönyörű panoráma tárult eléjük ott a hajókon. És valahogy azon gondolkoztam így, amikor a mai napra készültem, hogy a gyülekezet is egy új útra lépett, egy új vezetősége van a gyülekezetnek, meg kell találni az új vezetőségnek a gyülekezette harmóniában az új utat, az új kihívásokat, és lehet úgy is mondani, ez egy útkeresés, az alap a régi, Jézus Krisztus az alap, de újra kell építkezni bizonyos dolgokat. És hogyha már a hajóról volt szó, a mai tanításnak ez lenne röviden a címe, hogy jó hajóval, jó irányba, vagy röviden egy alcím is, hogy az ideális gyülekezet. Milyen az ideális gyülekezet? A helyi gyülekezetnek, biztosan tudjátok, hogy az a neve, hogy Bárka Baptista Gyülekezet. Noé idejében a bárka az emberiségnek a megmentését jelentette. Nem lett volna bárka, az emberiség kihalt volna. Ma a gyülekezetnek is ugyanez a lényege, hogy az embereket megmenteni az örök kárhozattól Jézus Krisztus ereje és szeretete által. Tehát a mai gyülekezetnek, akár a jelenleginek, de minden keresztény gyülekezetnek az a célja, az a lényege, hogy az embereket megmenteni a kárhozattól. Nem csak a földi elmúlástól, hanem az örökké való kárhozattól, és hogy a bárka által, a gyülekezetek által az emberek békességre találjanak a Jóistennel, és üdvösségre jussanak. Tehát ez a célja a gyülekezetnek. Az Úr-óceánján több hajó is van, amelyek jó irányba tartanak. Több gyülekezet is van, amelyek jó irányba tartanak. De azért vagyunk néha másik hajóba, például a győriek, azért vagyunk ott, mert majd 100 kilométerre vagyunk. Tehát földrajzilag ott kellett plántálni egy gyülekezetet, most lesz 75 éves győri gyülekezet, és ez így teljesen rendben van. Tehát van, amikor földrajzilag vagyunk másik hajóba. Vannak itt Sopronba keresztény gyülekezetek. Másik hajóba tartanak jó irányba, ugye? Miért vannak akkor másik gyülekezetbe? Miért járnak máshova? Hát azért, mert hitelvi dolgokban nem tudtunk, vagy az elődeink, vagy az őseink nem tudtak megegyezni. Bő 500 éve volt Luther, aki nem akart kiválni a katolikus egyházból, de általa elindult a reformáció. Létrejött a református egyház, és így tovább. Tehát voltak hitelvi különbségek, de nem azt jelenti, hogy akkor most valamelyik hajó ezek közül rossz irányba megy, hanem azt jelenti, hogy jó hajóval mennek jó irányba, és akkor nyilván mindegyik hajót, majd fogok erről beszélni, lehet erősíteni, lehet szépíteni, lehet kényelmes és széppé tenni, meg lehet amortizálni, lerontani. Mégis ki kell jelentenünk azt, hogy a mi megváltó Jézus Krisztusunk, ami önmagára mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet ez atyához, csak is én általam. Tehát akármelyik hajóban is ülünk, vagyunk, Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Nincs más út. Nem lehet másként a mennyei atyával békességre kerülni. Csak is az Úr Jézus által. Az alap igényhez, hogyha visszatérünk, ott egyfajta építkezést látunk. Azt mondja a 10. vers, az Istentől nekem adatott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Tudjátok azt, hogy nem csak házat lehet építeni, hanem hajót is lehet építeni. Van egy bajai baptista barátom, úgy hívják, hogy Ács Robi. Ő neki az asztalossága az alapszakmája, az apukájától megörökölt egy nagy műhelyt, és nem olyan régen, hogy nem, nagyon szeret evezni, nagyon szereti ott a Duna holtágait, és arra gondolt, hogy épít egy hajót, egy kenut, de hajónak hívja, és rendelt Kanadából fát, vett klisét, volt, amikor Győrből én vittem neki még a maradék obiból az összes ilyen pillanatszorítót, hogy össze tudja ragasztani ezeket a vékony kis fa csíkokat a klisé mentén, és hát már 3 hajót épített, de ilyen gyönyörű mintázatot is tett bele, és hát hogyha ez elkészül, ez a gyönyörű kézi munka, akkor ennek a piaci értéke olyan 2 millió forint körül lesz, mert hogy hát nagyon minőségi fából készült kézi munkával, és ahogy beszélgettem a Robival, nem mindegy az, hogy mondjuk ennek a hajónak milyen az anyaga, milyen fából van. Tehát mondom, Kanadából rendelte. Hogyan csiszolja, milyen klisét használ, hogyan illeszti, hogyan ragasztja egymáshoz, és amikor megvan ez, akkor üvegszálat ragaszt rá, gyantázza, vagy lakkozza több rétegbe, és elkészült az első hajó. Hát és volt egy olyan probléma, hogy beült hátra egy mázsás ember, a kenuba beült erőre egy mázsa 10 körüli ember, és akkor így előre borult egy kicsit a hajó. És akkor Robi kitalálta azt, amit ott lehet is látni, hogy az első ülés az állítható legyen. És mivel hajó építő lett, akkor azt az első ülést, ha nehezebb az ember, akkor hátrébb kell tenni, és akkor lesz balanszba a hajó. Egyébként olyan 3-4 mázsát bőven elbír ez a kétszemélyes kenu. És így amikor erről beszélgettünk, ott megcsodáltuk tényleg ezt a gyönyörű kézi munkát, ezt a fa munkát, akkor így azon gondolkoztam, hogy egy hajót lehet úgy építeni, hogy erős, strapabíró, teherhordó, nagyon szép, nagyon mutatós legyen, viszont sajnos lehet gyengíteni is egy hajót az építés során, akár szándékosan, de legtöbbször véletlenül, vagy a hozzá nem értéssel lehet gyengíteni egy-egy hajótestet. Hogyha beszélünk hajóról, beszélünk utazásról, beszélünk a bárkáról, a gyülekezetről, egy gyülekezetet is lehet építeni, és lehet rombolni. Ma többnyire arról a bibliai alapokról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet építeni a gyülekezetet. Melyek azok a bibliai alapok, amikor megkérdezzük azt, hogy milyen az ideális gyülekezet, akkor hogy mit mond a Biblia, hogy milyennek kellene lenni egy jól működő keresztény gyülekezetnek. Az első, a fundamentum, az alap nem lehet más, mint Jézus Krisztus. Ahogy olvastuk, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Ez a gyülekezetnek, a keresztény gyülekezetnek az alapja. És ahogy az Úr Jézus mondta önmagáról, János 14.6-ban, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Amikor teológián tanultuk a Hébert, olvastunk, elmentünk zsinagógába, és hát ugye a kiválasztott nép közé mentünk, és akkor beszélgettünk arról, hogy nekik van más út az üdvösséghez, a zsidó embereknek. Mert hát ők a kiválasztott nép. Nekik lesz valami külön út, valami kis kapu. Azt mondja a Biblia, nincs más út, csak Jézus. És ha Péterékre gondoltok, ők is zsidó emberek voltak, de megtértek az Úr Jézushoz. Az ilyen embereket hívják messiási hívőknek, akik származásilag zsidó felmenőkkel rendelkeznek, de keresztényekké válnak, ők a messiási hívők. Nincs más út, nincs más időpont. Ez az idő, ez a tér, ez amiben most élünk, amiben vagyunk, ez a döntésünknek a lehetőség, hogy most döntsünk, most fogadjuk be az Úr Jézust a szívünkbe. Tehát Jézus Krisztus központú gyülekezeteknek kell lenni. De mit is jelent ez, hogy az Úr Jézus legyen a mi középpontunkban? Biztos többünknek van, vagy láttunk olyan karkötőt, ez a WWJD, What Would Jesus Do? Hogy mit tenne Jézus? Én amikor olyan idős voltam, mint a Samu, és megtértem, akkor volt ilyen karkötőm, és belekerültem egy helyzetbe, olvastam a Bibliát, ismertem az Úr Jézus életét, belekerültem egy szituációba, és feltettem a kérdést magamnak, hogy na most mit tenne Jézus? És eszembe jutott, hogy hogyan élt Jézus, és tudtam ott abban a helyzetben dönteni. A gyülekezetben is ezt kell feltegyük, ezt a kérdést, hogyha azt szeretnénk, hogy az Úr Jézus legyen a középpontban, mit tenne Jézus egy-egy helyzetben. És nyilvánvaló az, hogyha a lélek gyümölcsére gondolunk, az első a szeretet. És az Úr Jézus életét nézzük, akkor ott is az agapé, a feltétel nélküli szeretet. Mint ahogy egy anya szereti a gyerekét, feltétel nélkül. Tehát ez, de vannak olyan anyák, akik lehet, hogy nem a helyzet magaslatán állnak ebben a témában, de az Úr Jézusra nézünk, aki a kereszten imádkozott a farizeusért, aki megverette, odaszegeztette, hogy Uram, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik. Tehát erre az agapé, az önfeláldozó, a mártír szeretetre gondoljatok. Hogy ezt a szeretetet kérni, hogy így tudjam szeretni az én testvéreimet. Aki kegyelmet kér, annak kegyelmet adni. Vannak kegyetlen keresztények. Ha valaki jön, megtér, kegyelmet kér, de nem adnak neki. Valamit elkövettünk a múltunkban, és akkor jönnek emberek, akik a fejünk közt vágják a mi cselekedeteinket. Lehet, hogy még nem is ismertük az Urat. Lehet, hogy ismertünk, de eltértünk az útról. De ez a sátánnak a módszere, aki a fejünk közt vágja a megbánt bűneinket. De aki az Úr Jézushoz ment, és nézzétek meg, hogy milyen emberek, bűnösök barátjának hívták Jézust. Ment a vámszedő, ment a prostituált, ment a gyilkos, az élóta. Aki kegyelmet kért, annak kegyelmet adott. Sokszor mi vagyunk olyan kegyetlenek, hogy valaki kér kegyelmet, de nem adunk neki, mert hogy mit tettél. Bűnösök barátja, ahogy Máté 11:19 írja, de nem pártolta a bűnt. Tehát itt különbséget kell tenni. És amikor a bűnre gondolunk, az aktív bűnre, akkor elsősorban saját magunkra gondoljunk, hogy én nekem miben kell megtérni, én nekem miben kell változni. Nehogy azt gondoljátok egyfolytában, csak nektek prédikálok, én magamnak is prédikálok. És hogy mi, amikor érzi az ember az, amikor gellert kap, nem? Amikor én is öregedek, már közeledek az 5X-hez, és akkor rájövök arra, hogy kezdek rigolyásodni. Gellert kapok. És akkor jönnek a visszajelzések, szoktam az Editentől kérdezni, hogy boldog vagy mellettem. És akkor ugye, hirtelen, váratlanul derítéből a villámcsapás, megkérdezem, és nyilván az első reakciót, a nonverbális, meg a verbális kommunikációját nem tudja letagadni. És én szoktam látni rajta azt, hogy boldog mellettem, vagy nem. És ha nem, akkor én tehetek róla. Nem az Isten a végtelen szeretetével, ha nem én, akkor az azt jelenti, hogy gellert kaptam. Tehát, hogy valami rossz irányba kezdtem el változni. És akkor vissza kell menni mindig a forráshoz. Akkor vissza kell menni oda, hogy rendszeresen böjtölni, még több igét olvasni, korábban fölkelni, és Bibliát olvasni, és imádkozni, és kérni az Urat, hogy Uram, formálj engem Krisztusnak a képmására. A második dolog, milyen az ideális gyülekezet, ahol az Isten szava az alap. Ahol a Bibliára úgy tekintünk, mint az Istennek a beszédére. János evangéliuma így kezdődik, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És a 14. versben azt olvassuk, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Jézus Krisztusban az ige testet öltött. A több mint 200 profécia, ami az Ószövetségben volt megírva Jézusról, az mind igazzá vált Jézus Krisztusban. De olyan proféciák, tudjátok, soroljunk egy párat, hogy Betlehembe fog születni, hogy szűztől fog születni, hogy vakot gyógyít, halottat támaszt föl, leprás gyógyít. Ószövetségben ilyen proféciák voltak. Na most azért ezek nem egy hétköznapi proféciák, hogy 30 évesen elkezd kopaszodni, de nem ilyen kaliberűek, hanem halottat támaszt föl. Mind beteljesedett, és az is, hogy feltámad a halálból. Harmad napon, vasárnap reggel feltámad. Tehát az Isten szava, a kinyilatkoztatás, az legyen az alap a gyülekezetekben. És ahogy Péter mondja levelében, mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Itt arról beszél Péter, ami a kezünkben van. Nem amikor önjelöltek mondják, hogy ez profécia, vagy az profécia, amit én kitalálok, hanem ami az Istennek a szava, ami le van írva, ez az Istennek a szava. Ez az Istennek a beszéde. Ez tőle való. És ez kell, hogy legyen az alap a gyülekezetben, hogy így tekintünk a Bibliára. Szoktuk azt is mondani, hogy teljes evangéliumi közösségbe járunk. Mert nem hagyunk ki Bibliából szakaszakat, hanem mindent el akarunk olvasni, mindent meg akarunk érteni, és ami fontos, mindent meg akarunk élni. Mert lehet memorizálni igéket, lehet tanulni igeverseket, de ha nem élem meg azt, amit tudok fejben, akkor semmit nem ér. Hiába voltak a farizeusok is nagy tudásúak. Azt mondja az Úr Jézus, hogy olyanok vagytok, mint a zengő észre, pengő cimbalom. Kívül szépek vagytok, de belül üresek, és kongtok az ürességtől. Nem az a lényeg, hogy én mennyi igét tudok fejből, hanem hogy hogyan élem meg azt, hogyan tudom megélni, amit az Úr Jézus elénk élt. Harmadik dolog, csak mondom, hogy kb. Hol tartunk, 7 lesz összesen, de nem kell kétségbe esni. A harmadik dolog, így a gyülekezet építésével kapcsolatban, ahol megtérnek az emberek. Péter így válaszolt az apostolok cselekedetei szerint, térjetek meg és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mit jelent megtérni? Amikor átadom a döntés jogát az Istennek, átadom az életem irányítását a Teremtőnek, és nem én mondom már meg, hogy mi legyen, hogy legyen, hanem azt mondom, hogy Uram, te vezesd az én életemet. Mondtam már többször, ez egyik legjobb példa az, amikor gyakorlott sofőrként, 93 óta van jogosítványom, és mondjuk egy gyakorlott sofőrként beülök az anyósülésre, vagy beülök hátra. Az azt jelenti, hogy aki vezeti az autót, rábízom az életemet. Tehát ilyen az, ilyen a megtérés. Hogy azt mondod, Uram, most már nem én akarom eldönteni, hogy merre menjek, milyen gyorsan menjek, hanem Uram, te mondd meg azt, átadom az irányítást neked, és te mondd meg, hogy merre menjek, és milyen gyorsan menjek. Mikor kell fékezni, mikor kell gázt tenni. Te mondd meg, Uram. És a görögösen írtam le ezt az igét, térjetek meg, és merítkezzetek be. Itt van mögöttem a bemerítő medence, ami szintén az engedelmességnek a jele, az Úr Jézus követésének. Teljes evangéliumi gyülekezet. Nem hagyjuk ki ezt a részt se az evangéliumból, mert amikor az Úr Jézus bement a Jordánba, akkor bemerítő János víz alá merítette. A negyedik dolog, hogy mitől jó egy gyülekezet, amikor képesek vagyunk szellemi áldozatokat hozni. Az apostolok cselekedeteiben ezt olvassuk, ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Vannak vertikális és vannak horizontális áldozataink, nekünk is, ahogy a kereszt. A keresztnek van egy hosszú, nagy vertikális része, ami az Isten felé mutat, ami az ég felé mutat, és van egy viszintes, egy horizontális rész, ami az emberek felé mutat. És ebben az igében is nézzétek meg, hogy kitartóan részt vettek a tanításban, ott voltak, hallották, eljöttetek ide, és ahogy mondtuk itt a legelején is, hogy ha délután 3 órakor kerül fel a tanítás, akkor talán inspiráljuk az embereket arra, hogy ne online, otthon a kényelmes fotelből, pizsamában, narancsleves, szürcsővel nézik az Isten tiszteletet, hanem jöjjenek el ide, és itt velünk együtt éljék meg az Isten tiszteletét, a tanítást. Jöjjenek ide az emberek. A kecskemétiek, amikor vége lett a Covid-nak, akkor ők is megszüntették az élő közvetítést, mert azt vették észre, hogy sokan nem jöttek el gyülekezetbe. Mert amikor a Sámuel prédikál, hát még a tyúkhúsleves is jobban fog főni, mert hallgatja az asszonyka az igen hirdetés, az apjuk nyomkodja a telefon, ő is fél fülel a Sámuelre, és nem mentek el gyülekezetbe. És akkor azt mondták a kecskemétiek is, meg többen, hogy most kell egy időszakot tartani, hogy ne legyen közvetítés, hanem hogy jöjjenek a testvérek a gyülekezetbe, hogy itt hallják az evangéliumot. Tehát van a horizontális, ott van, hogy részt vettek az apostolok a közösségben, a kenyér megtörésében. Tehát ezek azok, amikor kapcsolatban vagyunk egymással. De ott vannak a szellemi áldozatok, az imádkozás, ami az Istennek szól. Ott van a bőjtölés, ami szintén lemondok az élelmiszerről, a görögben a nészteó, a bőjtölés, az a nem evést jelenti. Hogy van angolul a reggeli? Igen, és hogy van a bőjtölés angolul? Tehát a reggeli azt jelenti, hogy megtörjük a bőjtöt. Breakfast. És ugye most lehet ezzel poénkodni, hogy éjjel bőjtölök, nappal virrasztok, de szokták ezt mondani, de inkább úgy kellene, hogy ha kell, akkor virrasszunk, és imádkozzunk, és hogyha kell bőjtölni, akkor meg bőjtöljünk, akkor vonjuk meg a testünktől a szilárd táplálékot, de inni kell. Erről is már volt szó a gyülekezetben. De azok a szellemi áldozataink. És a gyülekezetben, amikor keressük a jövőképet, keresitek, vagy a megoldásokat, akkor a legjobb az, amikor együtt imádkozunk. És az, hogy a gyülekezetvezető pénteken egyedül van imaórán, ez szégyen a gyülekezetre nézve. És én inspirálok mindenkit arra, meg bátorítok, hogy gyertek. Mert a gyülekezet most egy útkeresésben van új vezetőséggel, nehéz időszakban, nehéz időszak után. És gyertek gyülekezetbe, és menjetek az Úr elé imádkozni bőjben, hogy igenis hallgassa meg az Isten a könyörgéseiteket. És nem kell egyébként meglepődni, ha gyerekeink nem térnek meg, ha nem imádkozunk és nem bőjtölünk. De ha úgy fogalmazom, akkor szinte természetes az, ha imádkozunk, bőjtölünk, és megéljük a krisztusi hitet, akkor gyerekeink megtérnek. Tehát ebbe is oda kell szánni magunkat. És tudom azt, hogy mindannyian elfoglaltak vagyunk, nagyon sok programunk, nagyon sok dolgunk van, nagyon sok pénzt kell keresni, de lehet, hogy arra az időszakról akkor le kellene mondani, hogy ide tudjunk jönni, ide tudjatok jönni, és hogy együtt imádkozni. Ott van az előjároknak a választása. Miután pedig a gyülekezetenként előjárokat választottak nekik, bőjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akikben hittek. Ez is, amikor vezetőségválasztás volt. Én bízok benne, hiszem azt, hogy nagyon sokan imádkozva és bőjtölve kérték az Úrnak a vezetését. Én is folyamatosan ott voltam az Úr előtt, hogy tényleg ne mondjak se többet, se kevesebbet, de amit kell, azt tudjam kimondani. Az ötödik dolog, tegyetek tanítvánnyá, nagy misszió parancs, így hangzik Máté evangéliuma végén. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetén. Itt a görögben szintén a baptizó ige van, azért mondtam így. A nagy misszió parancsot hogyan töltjük be? Tegnap, amikor a vezetőséget kibővítettük olyanokkal, akik pénztáros, pénztárellenőr, gondok, akik nem tanácskozási joggal voltak jelen, de behívtuk őket, hogy együtt imádkozzunk, együtt gondolkozzunk, együtt beszéljünk a gyülekezet életéről, akkor mutattam nekik egy táblázatot, vagy egy kis grafikát azzal kapcsolatban, hogyha 10 ember a gyülekezetbe elkezdené azt, hogy másfél évig egy ember kettővel foglalkozna, lenne egy tanító, meg lenne 2 tanítvány, ennyi lenne az összes misszió, hogy egy ember másfél éven át 2 másikkal foglalkozik, hogy megerősödjön, hogy az Úrhoz vezetni, akkor ki az, aki a tegnapiek közül emlékszik, hogy 10 év múlva, akkor hány embert értünk el? Hát több mint 20 000 embert. És innen indul. 10 ember egy gyülekezetből egy éven át egy ember 2-vel foglalkozik. És akkor már az első évben már lesz a 10 ember, hogy 20-szal foglalkozik összesen, ugye? Tehát 30 ember lesz már a misszióban így benne. És nagyon hatékony, ezt hívják a tanítványságnak, nem mi találtuk ki a spanyol viaszt, hanem az Úr Jézus cselekedte ezt. Mi nagyon szeretjük azokat az alkalmakat, amikor kevés időt kell tölteni sok emberre. Én is voltam 89-ben Billy Graham evangelizáción. Ott voltam Franklin Graham evangelizáción. 2-szer megtöltöttük a paplászol arénát. De nagyon sok emberre töltöttünk kevés időt. Legtöbbnek azt se tudom, hogy mi a neve. Még az arcát se ismerném meg, pedig ott volt. És az Úr Jézus mit csinált? Pont fordítva. Sok időt töltött kevés emberre. Tehát ez a tanítványságnak a lényege. 3,5 évig azzal a 12-vel töltötte a majdnem 24 órát, kivéve amikor elment az Atyával, hogy időt töltsön. Ez a lényeg, hogy sok időt tölteni a gyerekeinkkel, a ránk bízottakkal elsősorban. Sok időt tölteni a tanítványokkal. Hatodik dolog, a karizmák. Mitől jó egy gyülekezet? Vagy magyarul ez a kegyelmi ajándékokat jelenti. Pál mondja a Korintus levélben, a kegyelmi ajándékok között ugyanis különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erők megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele, hogy éljen vele. Tudjuk a talentumokat, azok a velünk született tulajdonságaink, tehetségeink, amelyek fejleszthetők. Például zenei. Tehát ha valaki tud énekelni, például az fejleszthető. De ha valakinek nincs hallása, akkor nem kell erőtetni az éneklést. Tehát, hogy vannak velünk született tehetségünk, valaki nagyon jó matekos például, ezt lehet fejleszteni, el lehet jutni egész magas szintig. De valaki, aki mondjuk diszkalkóliás, mert problémája van a számokkal, azt meg nem kell erőtetni. Ugye, Edi? Fejlesztő pedagógusok megmondják. Viszont a karizma az egy más dolog. A karizma, a karisz görög szóból származik, kegyelmi ajándékot jelent, ami a megtérés után, amikor a szent lelket, szent szellemet vesszük, a testünknek a temploma lesz a szent lélek, temploma lesz a mi testünk, akkor kapunk mindenféle ajándékot. Egyet, kettőt. Általában nem mindet, azzal az Úr Jézus volt csak megáldva, de kapunk valamilyen ajándékot, ami arra való, hogy építsük a gyülekezetet, építsük Krisztus testét. És hogyha valaki beáll egy olyan ajándékkal a szolgálatba, amit az Isten neki adott, akkor az egy nagyon áldott szolgálat tud lenni. Néhány ajándékot így kiírtam a karizmákkal kapcsolatban, csak úgy érdekességképpen. Például a bölcsességnek a beszéde, a tudomány beszéde, a szellemek megítélése, a hit ajándéka, a csodatevő erők, gyógyítás, profitálás, nyelveken szólás, vagy annak a magyarázata, intés, kormányzás, előjáró, adakozás, gyámolítás, könyörületesség. Az Úr Jézusnak még adatott az egyedülmaradás kegyelme ajándéka is, vagy Pálnak is, de hogyha ezeket az ajándékokat nézzük, akkor 22 van összesen egyébként, akkor ha beállunk a szolgálatba, ami ajándékunkkal, akkor nagyon építő és nagyon bátorító tud lenni. Például ott a gyámolítás. Ha valaki kapta ezt az ajándékot, valószínűleg én nem kaptam, akik jobban ismernek, azok már talán rájöttek erre, hogy aki kapta ezt az ajándékot és beleáll ebbe, akit gyámolít az illető, az megerősödik, megmarad, és nagyon erős tud lenni. És az a jó, amikor gyülekezetbe be tudunk ebbe kapcsolni. Tehát még mindig az a kérdés, hogy jó, ha jóval jó irányba, milyen az ideális gyülekezet, amelyik karizmatikus a Biblia értelmében. Amit az Istentől kaptunk, azt használjuk. Sajnos ezt elferdítették sokan, de vissza kell térni ebben a kifejezésben is a Bibliának az igazságához. És az utolsó, ami szintén arról szól, hogy milyen egy jó gyülekezet, ahol az adakozás is, a teherhordás is megoszlik, és bekapcsolódunk ebben. Malakiás profétánál olvassuk ezt, hogy hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen elesség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Ez egy ószövetségi ige, és az adakozás, a tized fizetése az Ábrahámnál indult, aki Melkisédeknek fizetett tizedet. Akkor utána látjuk, Jákob is tizedet ígért Istennek, és Mózes törvénye is előírta a tizedet a föld terméséből és a nyájból. És ezt a tizedet vitték tovább a keresztények, a mi gyakorlatunkban is így van ez, és a Tórában, Mózes törvényében, amikor a tizedről volt szó, akkor például a lévitákat ebből tartották el, mert a lévitáknak nem voltak földjeik. De ők benne voltak az Úr szolgálatában, a misszióban, éjjel és nappal. És az Új Szövetségben is, ha ezt az imaházat nézzük, ez az imaháznak, gyülekezetnek a tulajdona. Hogyha azt nézzük, hogy ki kell fizetni az áramot, a gázt. Hogyha a lelkészt akartok hívni, akkor az ő fizetését is. Hogyha szeretnétek adakozni, szegényeket felkarolni, akkor szintén ebből a tizedből megy. Tehát, és tegnap is volt egy pénztár beszámoló, ugye a vezetőségén is, hogy hogyan osztjuk be, hogy mire költünk, mire nem költünk. Tehát fontos a tizednek a kérdése. De így az Új Szövetségben mi is megtapasztalhatjuk azt az áldást, amikor tényleg odaadom azt, amit az Úrnak szánok. És a tized az a jövedelmemnek a tizede. Nem a maradéknak a tizede. Nem az van, hogy kifizetem a gáz, kifizetem a villany, kifizetem a házrészletet, kifizetem a Lexusnak a tizedét, jaggok, még a nyaralás is legyen, és akkor marad valamennyi, és annak a tizede nem. A bibliai tized az a jövedelmemnek a tizede. És amikor Edidme is nagyon sok bizonyságot tudunk erről tenni, amikor tényleg így odaadjuk az Úrnak, odaadtuk az Úrnak a tizedet, hogy ő megáldott bennünket, és tényleg tudtunk gyarapodni, növekedni. Nem sikerevangéliumot akarok hirdetni, csak azt, hogy ez a bibliai igazság is a gyülekezetnek az építésére való. És hogy milyen módon, hogyan lehet a gyülekezeteket építeni. Egyszer volt egy egyetemista fiatalember, aki hát úgy perbe volt a tanárokkal, az osztálytársakkal, az Istennel, és a kampuszon elment a kápolnába, amit nagyon-nagyon keveset használtak, poros volt, sötét volt, és ott itt imádkozott, verte padokat, csapdott fel, vitatkozott az Úrral, de Uram, hogy miért annyit tanultam, és nem jó, hogy egyszereztem. És egyébként is annyi szegény van a földön, hogy annyi éhező van, annyi háború, annyi betegség, annyi katasztrófa, Uram, mert milyen Isten vagy te? És így vitatkozott az Úrral, és már kiabált vele, egyedül volt ebben a kápolnában. És azt mondja a végén, hogy ettől a világtól még én is különbet tudnék teremteni. És akkor egyszer csak egy hangot hallott valahonnan, azt mondja ez a hang neki, hogy pont ezt várom tőled. Mert sokszor úgy vagyunk, hogy vádolunk mindent és mindenkit. Hogy milyen rossz a gyülekezet, milyen rossz a világ, milyen rossz a munkája, milyen rossz az iskolába. És miért nem tesz érte senki semmit, meg miért nem tesz az Isten érte semmit. Csak az Úr azt üzeni neked, hogy pont ezt várom tőled, hogy jobbá tegyed te a gyülekezetedet. Jobbá tegyed te a munkahelyedet, az iskoládat, a környezetedet, a családodat, hogy vágyjanak a gyerekeid hazajönni. Ne egy darásfészek legyen, hanem egy olyan fészek, amiről Misi beszélt itt az elején, ahol a fiókák örömmel vannak. Nyitják a szájukat, hogy alig várják a kaját. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el hegyen épült város. Ha ti nem világítotok, az emberek zátonyra fognak futni. Biztosan. Hogyha ti nem mondjátok el az evangéliumot a környezetetekben, senki se fogja elmondani helyettetek. És az emberek zátonyra fognak futni. És amikor már túl lesznek a nem tudom hányadik válláson, akkor lehet, hogy meg fogják mondani neked, hogy miért nem mondtad ezt el nekem időbe. Hogy lehet normálisan is élni. Lehet szeretetteljesen élni. Mitől lesz jó egy gyülekezet? Hát tőled. Hogyha figyelsz az Úr Jézusra, hogyha elkéred a mennyei szeretetet, az önfeláldozót, az agapét, a mindent odaadót, de mégis határozottan tudod képviselni az Isten igazságát, beszédét, akkor jobb lesz a gyülekezet. És lehet, hogy úgy gondoljuk, úgy érezzük, hogy a gyülekezet hajója egy ideig nem jó irányba ment. Ezért mondom, hogy fontos az, hogy jó hajóval menjünk jó irányba. Valamikor a mi életünk is el tud térni a jó iránytól. Akkor vissza kell térni az ideálisra, a Krisztusira, ami a mennybe visz. Én kívánom azt mindannyiunknak, hogy értsük meg azt, hogy személyesen nekem, személyesen neked mi az üzenet, hogy mibe kell változni, mibe kell formálódni, és ha szólt hozzád az Isten ezen a mai napon, akkor engedelmeskedj neki. Amen. Néhány testvét szeretnék kérni hangos imádságra, nem mondok számot, hanem akit az Úr indít, hangosan, röviden, így válaszoljunk.